Karanténnapló. Részletek: egy egris színész Baráth Zoltán napló bejegyzéseiből. Családról, lélekről, útkeresésről, a bezárt színházak és lehúzott függönyök árnyékában. Baráth Zoltán, egy névtelen színész naplója. Első nap. 2020. március 12-e. Bezártak a színházak első nap. Tegnap éjféltől bezártak a színházak és a mozik. Történelmi pillanat. De mi mégis szívesen elkerültük volna. Ebben a hirtelen ránk szakadt előadás nélküliségben jelentősen felerősödik bennem a nyughatatlanság. Szerencsére tevékeny életvitelemet sokakkal együtt még folytathatom, hiszen a színházzal kapcsolatos láthatatlan munkák nem maradtak abba. A zárt ajtók stílusosabban összehúzott függönyök mögött tovább zajlik az élet. Nem szűnt meg a lét, csak csendesebb és visszahúzódóbb lett. Azok a kollégák, akik nem próbálnak új darabot, szabadságot kaptak. A többiek dolgoznak szerepeiken abban a reményben, hogy azt hamarosan láthatja a közönség. Ki tudja? Ha nem így lesz, mert a kényszerű szabadságot felülírja jelenkorunk szemünknek láthatatlan apró lénye, akkor tovább gondoljuk majd helyzetünket, ismét keressük lehetőségeinket. Most, amikor kiderült, hogy előadásaink sokaságát kell egy időre elengednünk, magam is tervezgetni kezdtem, hogy mivel töltöm a kényszerű szünetet az első nap délelőttjén. Kora délután a színházban megtartott rendkívüli társulati ülést követően szétszélettünk. De most nem nagy hanggal, vidáman, rövidnadrágosan hetekre, csak bizonytalanul, félszegen, idegenül a kialakult helyzetben, mert jelzi a színészben rejlő belső óra, hogy még nincs itt a pihenés ideje. Körbeállva a művészbejáró előtt latolgattuk az esélyeket, a folytatás lehetőségeit. Hiába való szellemi torna volt, csupán a napsütésben, bár a pillanatnyi semmit tevés kétség kívül jól esett. Egyszerre volt hétköznapi, ugyanakkor orwelli állapot. Fehér Pista barátommal aranyballadákról beszélgettünk egy padon. Már nem tudom, hogy jutottunk oda, de szinte egyszerre mondtuk a sorokat. Körötte csend, amerre ment, és néma tartomány. Ő kávézott, én teát ittam. Mind a kettőt ő fizette. Enyhe langyosságot mozgatott körülöttünk a szél. Mindjárt éjfél van. Csak egy kis lámpa ég, meg az éjszakai fényre állított monitor világít. Kint a szomszédok kutyái ugatnak, ugyanúgy, mint tegnap vagy tegnap előtt. Ostoba jószágok, fogalmuk sincs arról, hogy most hallgatniuk kéne, hiszen bezártak a színházak. Március 15-e. A nehéz szombat éjszaka után viszonylag könnyen ment a fölkelés. Mintha tréfát űzne velem a szervezetem, és azt játszaná, hogy minél több időn van a pihenésre, neki annál kevesebb alvásra van szüksége. Úgy látszik, az egyensúly nem csak a környezetemben borult fel, de egy kicsit bennem is. Majdnem elkéstem a templomból, amit csak félig bánok. Ugyanis ha későn érkezem, épp az Isten tisztelet előtt, akkor mindig harangfürdőt veszek. Mikor csak 10 perccel korábban sikerül elindulnom, hogy 10-kor ott legyek, akkor 3-4 percet úgy teszek meg, hogy hallom a harangszót. A templom pedig úgy van megépítve, hogy a nyitott harangláb alatt lehet eljutni a bejáratig. Így a zúgás egyre erősödik, minél közelebb érek. Ez engem annak ellenére, hogy a harangozás masszívan pogány szokásból honosodott meg, megnyugtat és felemel. Ha nagyon egyszerűen szólnék róla, azt mondanám, szintre hoz. Ezt az átmenetet már többször megfigyeltem magamon, hogy jót tesz nekem, fölkészít arra, hogy majd hallgatok. Nem jellemző a sokatalom, de ma különösen kevesen voltunk, mindössze 9-en. Aki attól tart, hogy összeszed valamit, az most nagyobb valószínűséggel megtehette a boltban, vagy pakolás közben a parkolóban. Persze fő az elővigyázatosság. Én is átgondoltam, hogy menjek-e, és úgy véltem, ekkora térben nem lehet baj. A szertartás utáni kávézást meg kihagyom, és arra is jó az ott létem, hogy elköszönjek egy időre, ha a presbitérium úgy dönt, bezárják a templomot. Organista nélkül énekeltük a zsoltárokat, 8-an, mert a lelkész szerintem meg volt fázva. Jó meleg volt bent, szokás szerint az utolsó sor szélére ültem le. A terem közepén van 2 oszlop. Ha a megfelelő széket talál az ember, akkor mindig látja a prédikátort, akkor is, ha középen az asztalnál van, és akkor is, ha az igehirdetést a szónoki pult mögött tartja. Mivel nagyon kevesen voltunk, úgy véltem, különösen fontos számára a szemkontaktus, hiszen nem lehet könnyű ilyen helyzetben ilyen kislélek számú közösségnek prédikálni. Időtől, állapottól vagy prédikációtól függ, de néha azon kapom magam, hogy elkalandozok. Ha hosszúra nyúlik egy-egy gondolatsor, vagy bővebb fejtegetés alá esik egy tézis kibontása. Ilyenkor azon tűnődöm, mit mulasztottam. Hol rontottam el? Miért esik nehezemre a figyelem? Legrosszabb esetben átrendezem magamban az egész prédikációt. Most azonban jó hallgatónak bizonyultam. Érdekes volt a téma, félelemről, Isten ígéreteiről, a bespájzolásról és a gondviselésről. Vegyes elmélkedéssel igazgatta útjainkat a fiatal lelkész. Ahogy hazafele jöttem, azon morfondíroztam magamban, mennyire nehéz válságos időben hívőnek lenni. Az igazi próbatételek során bízni. Bízni, de nem csak felszínesen, konyha vallásossággal, hanem igazán, miként írva van. Ha egy hívő ember kételkedik, vagy meginog, akkor a tapintatlan és kárőrvendő ateisták rögtön vérszemet kapnak. Na, most, hol az Isten? Miért halt meg, ha olyan jó ember volt? Miért hagyja az Isten, ha olyan igazságos, hogy ez történjen? Ezekre a kérdésekre nem lehet fölhevülten válaszolni, se Fokhegyről, se hitetlenül. De feleletet adnunk kell. Ha nem másoknak, akkor magunknak, mert különben nem megy tovább az egész. Én arra gondolok, hogy minden jó felülről származik, és a világosság atyától száll alá. Ebből számomra értelemszerűen az következik, hogy a rossz nem. Több megfejtést nem tudok. Hurkapálcikából építem én is a saját tornyomat. És emberi gyarlóságom minden pillanatával szembesülök, mikor kimondom, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ha szigorúan érvényesítem ezt a feltételt, el vagyok veszve. Hangulatjavító és kondicionáló délutáni programunk egy nagy túra volt Szonyával és a két kutyával, Egerszalók és Egerbakta között, a dombokon és mezőkön át. Néhol egészen futurisztikus tájjal, gyökerükkel fölforgatott fák, sárga szőnyegű fű és apró halmok sokasága. Meg is fejtettük, hogy ezek a kupacok lehetnek a zsombékok. Arra jutottunk, a zsombék vagy gyökér, vagy hangyaboly. Hazaértünk után, kikerestük az interneten, és mód felett boldogok voltunk, mikor olvastuk, gyökér vagy boly. Fölmentünk egy kedvesnek tűnő dombra, onnan szemléltük a környéket. Sehol egy ember, vagy ember alkotta építmény, csak messze kukucskált ki egy mobil torony. Egymásnak dőltünk, mint a romantikus filmekben. Mondtam, látod, össze vagyunk kötve mi, ketten, jó erős kötéllel. Válasz, nem kötéllel, lánccal. Én, ó, hogy nincs nálam egy rohadt hidegvágó, hogy szabadulhatnék. Ő, csak a kulcsot kéne megtalálni. Csak a kulcsot. És tényleg így van. Mindennel. Csak a kulcsot kéne megtalálni. Csak a kulcsot. Karanténnapló. Részletek egy egri színész Barát Zoltán napló bejegyzéseiből. Családról, lélekről, útkeresésről, a bezárt színházak és lehúzott függönyök árnyékában.